Jó napot kívánok! Köszönöm szépen, foglaltok helyet. Hát tényleg ideje lesz befejezni, mert ez egy ilyen csökkenő mértani sorozat szerint alakul a létszám. Kérem szépen, én mindig az alkalomhoz illően szoktam úgy megpróbálni felöltözni. Most is az alkalomnak megfelelően öltöztem. Költözik a tanszék. Stróger munkát kell csinálni, úgyhogy elnézést, hogy így jöttem be órára, de logisztikailag nem tudtam volna megoldani, hogy most akkor hazamenjek, átöltözzek, stb. Úgyhogy hát nézzétek el. A mai órán, és az öltönyemben van a kihangosító szekrénynek a kis kulcsa. Én nem az öltönyben vagyok, úgyhogy nincs kis kulcs, nincs mikrofon. Mai órán az előző alkalommal megkezdett hézag nélküli vágányok erőjátékát befejezzük. Ezzel gyakorlatilag a tananyag áttekintésre kerül, és egy kicsit olyan területeket próbálok bemutatni, amelyek természetesen szintén vasút, de nem mondjuk az alap tárgynak az ismeret anyaga, hanem egy következő fél évekről talán csábításként elővett anyagrészek, illetve hát azért az általános vasútépítési ismeretekhez hozzá tartozik, de mondjuk hát vizsgálni emiatt én ezt a részt már nem fogom kérdezni. És aztán utána pedig magáról a vizsgáról néhány szót. Hát kérem szépen, azt hiszem ezt az ábrát nem mutattam, ugye ezt a képet. Tehát tulajdonképpen ha a vágányt, vagy pontosabban a sínszálat folyamatosan összehegesztjük, akkor a benne kialakuló erő, az lehet nyomóerő és lehet húzóerő. Ha a semleges hőmérsékleti intervallumban valamelyik hőfoknál elvégzett záróhegesztéshez képest csökken a hőmérséklet, tehát például télen, akkor húzóerők keletkeznek. Nyáron, amikor a semleges hőmérséklethez képest megnövekszik a sínszálnak a hőmérséklete, nagy nyomóerőt jelent. Mind a két helyzettel kell foglalkozni. Télen az úgynevezett ridegtörés okozhat problémát, amikor mondjuk eltörik a sín. Alaphelyzetben ma már ez nem történhet meg, tehát hogy maga a sínszál, a gyártott, kihengerelt sínszál fogja magát és eltörik, hiszen olyan szigorú gyártási ellenőrzések, minőségellenőrzések, ultrahangos vizsgálatokra kerül sor, hogy gyakorlatilag anyaghibás sín nem kerülhet ki a pályából. Persze előfordulhat, talán visszaemlékeztek a vese alakú törés és repedésnek a helyzete. Tehát azért kizárni a dolgot nem lehet. De ott van a másik viszonylag szubjektív tevékenységnek a következménye, a hegesztés. Tehát egy rosszul sikerült hegesztés viszont eltörhet, és ilyen szempontból, ha télen következik be, akkor a sín össze akar ugrani. Ez gátolja a sínleerősítésnek az úgynevezett hosszirányú eltolás ellenállása. Ezt jelöljük mondjuk kis P-vel. Ezt úgy kell elképzelni, hogy laboratóriumban egy leerősítést, egy betonaljon elkészítünk, és a sínszálat megnyomjuk. És fölvesszük az erőúdiagramot. Az erőúdiagram lineáris szakaszának a meredeksége azt fogja jelenteni arra a... Tehát ugye egy ilyen görbe fog kialakulni. Tulajdonképpen mondjuk nagyjából ez az a szakasz, amelyen normál körülmények között várható szituációk és körülmények alakulnak ki a vágányban. Úgy definiáljuk, kérem szépen, az eltolás ellenállást, ez az Y milliméterben, tehát a felvett erődiagramnak az Y-ja, ez az erő, mondjuk kilonewtonban, és a két milliméteres sín elmozduláshoz, tehát mondjuk megcsúszik egy alátét lemezes leerősítés esetében, az alátét lemezen megcsúszik a sín, helyben marad minden, a szorítókengyel, a csavar, minden, csak a sín megcsúszik, és a két milliméteres megcsúszáshoz tartozó erő gyakorlatilag ez lesz a eltolás ellenállásnak az értéke, arra az egy leerősítésre vonatkozóan. Ez az erő működik télen, amikor húzóerő ébred a sínszálban, és mondjuk megreped, vagy meg eltörik a sín, akkor össze akar ugrani, és leerősítésről leerősítésre egyenként egy ilyen FE ellenállási erő működik. Egyébként ezt fajlagossá lehet tenni, tehát tulajdonképpen a kis P hosszirányú sínleerősítésre vonatkozó PS eltolás ellenállást, ezt az FE per mondjuk K, ugye a lekötés távolság értékéből lehet számolni, és ennyi kilonewton per milliméter a sínleerősítésből számítható hosszirányú eltolás ellenállás. Na most, akkor jó a leerősítésünk, hogyha a leerősítés nyilván minél nagyobb erőnél csúszik meg. Ennek következtében elképzelhető, és ez a kívánatos, hogy gyakorlatilag a keresztalj az ágyazatban mozdul meg. Tehát nem a sín csúszik meg, hanem a vágány rács mozdul meg tulajdonképpen az ágyazatban. Az ágyazatnak is van egy úgynevezett hosszirányú eltolás ellenállása. Ezt úgy lehet meghatározni, hogy egy ilyen vágányrácsot sínszálakból, keresztaljakból, lekötésekből álló szerkezet, az a vágányrács, egy húzatási kísérletet, tehát beépítjük az ágyazatba, és meghúzzuk. Ugyanúgy fölveszünk egy erődiagramot, és amikor megcsúszik tulajdonképpen ez a vágányrács az ágyazatban, azt az erőt osztjuk ennek a vágányrácsnak a kísérleti hosszával, nagyjából ez mondjuk egy kísérletnél 10 méter, tehát ez az F, hát mondjuk itt is lehet, hogy F ellenállás, és akkor P, ez a vágánynak az eltolás ellenállása, az F-et osztjuk az L-lel. Ez is gyakorlatilag kilonewton per milliméter értékű. Tehát a cél az, hogy ez is minél nagyobb legyen, persze ez is, de hogyha el tudjuk azt érni, hogy ez az érték ez nagyobb, mint ez, tehát ez a gyenge láncszem, akkor a vágányrács fog megcsúszni, és ezt akarjuk előidézni, vagy létrehozni. Nyáron pedig nagyon komoly nyomóerő keletkezik. Múltkor levezettük, hogy F az egyenlő, alfászor, E-szer A-szor delta T. Magyarországi körülmények között, ugye elmondtuk, hogy 15 és 23 fok között van az az intervallum, amelyben a hézag nélküli vágánynál a záróhegesztést létrehozhatjuk. Ez azt jelenti, hogy 60 fokra nyáron a delta T max az 45 Celsius fok, és hogyha ezt behelyettesítjük a sínszállal kapcsolatosan a különböző anyagminőség és keresztmetszeti jellemzők mellé, akkor F-re 800-900 ezer kilonewton erőt kapunk. Tehát igen nagy nyomóerő keletkezik a sínszálba. Ugyanakkor pedig, ha ránézünk egy sínszálra, egy vékonyka kis rúd, vékonyka kis pálcáról van szó, amely kivetődésre nyilvánvaló, nagyon érzékeny. Az a jó leerősítés természetesen, ami megakadályozza ennek a vékony pálcának a kivetődését. Tehát a sín leerősítésnek nagyon komoly feladata van a kivetődésben. Ott fönt ugye ez az ábrán, ez a vágány, ez kivetődött. És hogy mekkora nagy nyomóerő keletkezik, már erről az ábráról is érzékelhetjük, mert vagy erő van, vagy elmozdulás. Hát itt volt egy erő, amíg szabályos volt a vágány, és utána kivetődött. Ez az erő lecsökkent, de alakváltozott a geometria. Tessék megnézni, hogy gyakorlatilag mondjuk ezen a szakaszon most mondjuk becsülni tudom, de talán összességében, ha összeadom egyenes irányban a vágány hosszát, és mondjuk ennek a kivetődött vágánynak a hosszát, durván azt satszolom, hogy egy méter különbség van. Tehát ennyivel megnyúlt a hőerő hatására tulajdonképpen ez a sínszál. Lényegében a feladat az, hogy a leerősítés átadja ezeket az erőhatásokat az ajnak, és az aj ágyazat viszonyában az ágyazatra próbáljuk hárítani az ellenállásokat. Mi akadályozza meg tulajdonképpen a kivetődést? Három tényező. A sínnek a merevsége, az SRI, mennél nagyobb az SRI, annál ellenállóbb a tartónk kihajlással szemben. Túlzott elvárásaink ne legyenek, mert mi annyit tudunk inerciába tenni, hogy nem tudom, a 48-as sín helyett 54-es, az 54-es helyett 60-as. Itt nincsenek nagyságrendi különbségek. És ez a hatás, ez százalékosan a másik két hatás mellett eltörpül. A második hatás, a sínlerősítésnek az úgynevezett elforgás ellenállása, itt most bejött egy harmadik tényező, elforgás ellenállás, amit úgy tudnék érzékeltetni, hogy ha ez a vágány kivetődik, mondjuk felvetsz egy ilyen alakot, a keresztaljak elcsúsznak vágánytengelyre merőleges irányba. És itt látjuk azt, hogy a sín az ajhoz képest elfordult. Ha megakadályozom az elfordulást, akkor a kivetődést is akadályozom. Tehát a leerősítéseknek van egy úgynevezett elforgással szembeni ellenállási feladata, ami azt jelenti, hogy például a labor körülmények között, most felülnézetben rajzolok egy geoalátétlemezt, itt van a sínszál, valahogy le van fogva, egy méter távolságban a szabvány szerint kifejtek egy F-erőt, L-karon, és mérem a nyomaték, epsilon, elfordulás diagramot, vagy összetartozó értékeket. És ennek a lineáris szakaszának a tangense meredeksége lesz a kisenrel jelölt newtonméter per radián elforgás ellenállása az adott leerősítésnek. És most lehet talán megérteni, hogy miért volt olyan nagy találmány az a geobordás leerősítés a 20-as években, amit az a mérnököcske ugye ellopott, emlékeztek talán erre a sztorira, ellopott a Gesellschaft für Oberbau Technik nevű intézménytől, mert a geobordába beszorul, beékelődik a sínszál. Itt van metszetben egy geo leerősítés, hát csak a talpát rajzolom le. Ugye, ez el akar fordulni, és a borda megakadályozza. Manapság, amikor nem használunk geót, például alátétlemez nélküli foszló, VV14-es leerősítést, valami kis támaszt a síntalp akkor is kap, szögvezető lemez által, de a szorító hatású kengyelek, amelyeknek nagyon nagy a szorító hatása, tulajdonképpen bizonyos fokig átvállalják ezt az elforgás ellenállási feladatot, nagy surlódás következtében, mert mi a surlódási erő, felületre merőleges nyomerő szorozva a surlódási tényezővel. Acél-acélon, rugó a sín talpán, fejt ki nagy erőt, és így kapunk egy viszonylag nagy surlódási erőt, ami gyakorlatilag ezt az elforgást nehezíti. Tehát ez a második tényező, mondjuk röviden így jelölöm, hogy errel, és a harmadik tényező pedig a vágányrácsnak a keresztirányú elmozdulását a zuzottkő ágyazat akadályozza, mert beékelődik a zuzottkő ágyazatba ez a vágány. Vannak a keresztalj talpán, homlokfelületén talpsurlódások és homlokfelületi surlódások, az elmozdulás irányába pedig a keresztaljaknak a felületén úgynevezett passzív földnyomás. Ezek együttesen egy most negyedik ellenállási paramétert mondok, az ágyazatnak nem a hosszirányú, hanem a keresztirányú eltolás ellenállása, amit kis Q-val jelölünk, amelyiket kísérlettel nem tengelyirányba húzzuk meg, hanem keresztirányba, egy ilyen húzatási kísérlettel, ugyanúgy mérek egy, felveszek egy erőjú diagramot, ahol megcsúszik a keresztirányban erőértéknél a vágány, azt az erőt osztom gyakorlatilag a vágányrácsnak a hosszával, és megkapom a kis Q-val jelölhető szintén kilonewton per méter vagy milliméter, mindegy, hogy milyen dimenzióba, a keresztirányú eltolását a vágányrácsnak. Tehát ez a három tényező, ez legkevésbé, utána jön ez, de leginkább erre számítunk. Túl azon, hogy hát a sín nem engedjük meg külön kivetődni, a sín talpa fölé ráhajolnak a lekötő elemek, nem engedjük semmilyen értelemben kivetődni a sín leerősítésről vagy a keresztaljról. Na most még egy utolsó momentum, amit ezzel kapcsolatosan el szeretnék mondani. Kérem szépen, hogyan állapíthatjuk meg, hogy egy vágány veszélyes kivetődés szempontjából vagy nem? Erre most itt én az úgynevezett nemesdi féle elméletet mutatom be. Nemesdi elméletben levezetésre kerültek különböző kezdeti fekvés hiba alakok esetére a úgynevezett kivető, kritikus kivető erőt jelentő képletek. Kell, hogy legyen a vágányban egy kezdeti fekvés hiba alak. Ti az Euler kivetődés mechanikából tanultátok már, Euler-féle kihajlást. Rudaknál. Ott mechanikából az úgy nevezik, hogy kezdeti excentricitás. Itt úgy nevezzük, hogy kezdeti fekvés hiba húrmagasság. Ha egy rúd tengely szempontjából tökéletesen egyenes vonalú, akkor az nem fog kivetődni. Ezt nyomhatom akár mekkora erővel, az nem fog kivetődni. És attól függően, hogy mekkora kezdeti hibával rendelkezik, tehát mennyire tér el a rúdnak a egy-egy pontja a tengelytől, attól függően alakul a kritikus erőnek az értéke. Egy adott tartó szerkezet esetében, egy adott paramétersor esetében. A vágányt jellemzi az E-szeri merevség, az R-forgás ellenállás, a kis K-val jelölt lekötéstávolság, a Q keresztirányú oldalellenállás, és ezekhez az adott paraméterekhez tartozó F kritikus erőt ezek a képletek adják meg. Ezt az erőt, vagy erőket, az F kritikus erőket kell összevetni az FT erővel, az alfászor, eszer, ászor, delta, t-vel. Ha a kritikus erő nagyobb, mint az ft, ugye itt vetődik ki. Ha ez nagyobb, mint az ft, akkor nincs baj. Akkor van baj, ha körülbelül egyenlő, vagy kisebb. Akkor kihajlásra veszélyes. Na most azért van három képlet, mert három kezdeti hiba alak lehetséges egy egyenes vágány esetén. Lehet egy olyan szituáció, az úgynevezett fodrozódás, ugye viszonylag kismértékű, de nagyon gyakori, egymás után következő, balra-jobbra kis hullámoknak a sorozata. Ez az úgynevezett eljelű hiba alak. Eljelű. Az A-jelű hiba alak, az kérem szépen, ez a hiba alak, és gyanítom, hogy az a kép, ami az legelső kép volt, az egy ilyen hiba alakból származott. Tehát a vágány balra is egy kicsit, jobbra is egy kicsit kitért, aztán érintőlegesen ugye visszafutott nyilván a folytatáshoz. Ez egy ilyen A-jelű hiba alak, és ez már csak növekedett. És aztán van a B-jelű, gyakorlatilag egy markáns, több ilyen ismétlődő hullámnak egy markáns belső szakasza, tehát mondjuk így megnövekszik valamilyen oknál fogva, kicsi ott a ellenállás, legyöngült a vágány, vaksüppedés, és így tovább. És gyakorlatilag ez egy ilyen színusz vagy koszínusz függvényhez hasonlítható hiba alak. Ez a B hiba alak. Hogy melyik lesz a mértékadó, előre nem tudjuk, ez a paraméterektől függ. Ez itt a kezdeti fekvéshiba húrmagasság. Ezt most helyszínrajz értelemben értjük, tehát alapra, ez ránézek fölülről, helikopterről a vágányra, és most a vágánytengelyt ábrázoltam. Ez az L, tehát egy L hosszon jön létre ez az A-hiba alak, ez ilyen 10-20 méter körnagyságrendű, az F az egy olyan 5-10-15-20 milliméter kezdeti fekvéshiba húrmagasság. Itt, ahol fodrozódik, itt két ilyen kis átmetszés között kis L, itt meg az egész színusz vagy koszínusz függvény egy periódusa hosszában értelmezzük ezt az L értéket. Hát kérem szépen, talán annyit, hogy ezt nem esdi, az 50-es, 60-as évek környékén vezette le. Ez egy nagyon jó összefüggés, didaktikailag nagyon hálás, mert az a három tényező tagonként nagyon jól látszik, és tulajdonképpen a valósághoz nagyon közelítő eredményt ad. Ami a nemzetközi irodalomban ismert, és én ezt most nem fogom részletezni, ha valaki jön majd vasutazni és vasúti pályaszerkezeteket tanul jövőre, akkor ott már kicsit mélyebben fogunk ezzel a problémával is foglalkozni. A Meyer-féle elméletet, tehát ez ugye a nemesdi. És van a nemzetközi irodalomban a német Meyernek az elmélete, amely más alapokon, energiamódszerrel levezetett összefüggésekre épül. Kicsit az első ránézésre nehezen érthetők a képleteknek a működése. Itt talán egyértelműbb a dolog. Hát ennyit mondjuk a stabilitásról. Még annyit, ugye szoktam ilyen kis sztorikat mesélni, hát itt is van egy apró mesém, amivel azt tudom bizonyítani, hogy hézag nélküli vágányokban a magyar mérnökök, a magyar vasút nagyon úttörő volt korábban. Bizonyítja az, hogy amikor például, ez pont egybeesett azzal az időszakkal, amikor én hallgató voltam 1970-es években, Magyarországot bízta meg az ÜISZÉ az úgynevezett dinamikus vágánystabilitási vizsgálatokkal. Tudnillik, zárójelben, és kérdezni fogok, mert szerintem, ha belegondoltok, meg tudtok válaszolni, hogy miért kell a dinamikus vágánystabilitással, és miért nem statikusan kell foglalkozni a dolgokkal. Mikor veszélyesebb egy adott vágány kivetődés szempontjából? Amikor nem jön a vonat, vagy amikor jön a vonat? Most túl azon, hogy azért, jó, persze azért veszélyes, mert kisiklik esetleg a vonat, de mikor következik be könnyebben egy adott vágány esetén a kivetődés? Ha nincs ott a vonat, vagy ha jön a vonat? Nyilván a leterhelt vágányon nem fog kivetődni a vágányrács, de maga előtt, közvetlenül maga előtt és maga mögött, az emelő hullám tartományában csökkentem a felületre merőleges nyomóerőt. A vágánynak ugye van egy önsúlya, amiből adódik egy talpsurlódás, de ha jön a vonat, miután rugalmas ágyazású tartóról van szó, maga előtt van egy úgynevezett emelő hullám, nem emelkedik föl a vágány, mert ez az emelő erő, ez nyilván kisebb, mint a vágány rácsnak a súlyereje. De a felületre merőleges nyomóerő csökkenti. Csökkennek a talpsurlódások, és ebben a helyzetben kisebb az oldalirányú ellenállása a vágányrácsnak. Én, amikor ugye most az előző itt, a laboratóriumi, vagy mondjuk hát közel laboratóriumi vizsgálatokat fölrajzoltam, az egy vonat nélküli állapot volt. De nem ez a mértékadó, hanem a dinamikus helyzet. Na most ilyen dinamikus helyzet vizsgálatával bízták meg a MÁV-ot, ami a következőt jelentette. Herceghalom állomáson építettek egy kísérleti vágányt. A kísérleti vágány sínszálaira fűtőszálakat erősítettek, és ezzel tudták a tét, a delta tét kívánság szerint produkálni. Melegítették a sínt elektromosan. Tudtak kezdeti fekvéshiba alakokat bevinni. Precízen geodéziailag kimérték, most ez legyen az F ilyen, legyen a hiba alak olyan, bármit lehet ugye produkálni. És akkor mi volt a vonat? A vonat az három vasúti kocsi volt, kereszt aljakkal megpakolva. Tehát egy jó terhelt kvázi szerelvény. Tolt menetben a három kocsi mögött ott volt a mozdony. Nem kötötték rá, de tolta. Tolta, ez a vonat fölgyorsult, bevágta a féket a kísérleti szakasz előtt, és a három kocsi ráfutott erre a labilis vágányra. Mi diákok, Kerkápoli professzor úr, itt ebben az előadóban, én ott ültem. Az első padsor, jobb, mint az első. Ez a harmadik, ez azért jó, mert ez egy kicsit kiemelkedik, azért mégis jobban rá lehet látni a táblára. És ha influenzás az előadó, akkor nem tüsszent rám. Szóval ott ültünk. Pál Völgyi, Stefán, Kazinci. Elmondta Kerkápoli tanár úr ezt a ügyet, és utána kimentünk Herceghalomba. Azóta se volt dinamikus vágány stabilitás vizsgálat. Kimentünk, fölmentünk a töltésre, és láttuk egy délutánon, hogy lökik egymás után a szerelvényeket. És akkor kétszer-háromszor rátolták, nem történt semmi. És akkor mindig srófoltak. Vagy a hőmérsékletet két fokkal megnövelték, vagy kicsit arrébb húzták a vágányt. És akkor egyszer, amikor jött az a három kocsi, körülbelül 50-60-nal szépen dinamikusan jött, maga előtt tehermentesítette a vágányt, labilis lett, kivetődött, minden szana széllyel szóródott. Vasúti kocsi, mérőműszerek, minden gajra ment. Hát ez egy őrült drága vizsgálat, mert ugye az a tönkremenetel, az egy vizsgálat volt, de egy vizsgálat nem vizsgálat. Millió variáció, évekig mentek tönkre a vasúti kocsik a vágányk, utána egy hétig pofozták a dolgokat, és hoztak új műszereket. Hát ezért volt drága, és ezért ritkaság számba ment, és ezt a vizsgálatot Magyarországon végeztették el, magyar mérnök, a Vasúti Tudományos Kutatóintézet. Mert mind elméletileg ez az ország letett az asztalra, mind a hézag nélküli vágányokban nagyon korán, két világháború között kérem szépen a Beszkártnál, villamosvasutaknál hézag nélküli vágányt építettünk, és azt nyilván elméletileg is meg kellett alapozni, és a nagyvasút a háború után az 50-es évek második felében elkezdte a hézag nélküli vágányokat, amikor még Európában ez nem volt jellemző. Tehát hézag nélküli vágányokban jól állunk. Hát gyerekek, ez volt a sztori. Úgyhogy nagyon-nagyon látványos kísérlek. Hát ugye tudjuk, ismerjük a hallgatókat, hát ugye akkor nagy örömújongás, sapkát, mindent, kabátot dobáltunk föl, hogy na, végre tönkrement, meg mit tudom én. Úgyhogy csináltuk ott a hangulatot, úgyhogy jó volt, kellem. Majd is emlékszem, hát látod pedig. 33, hát egy 35 évvel ezelőtt volt. 35 évvel ezelőtt volt. Hát én azt hiszem, hogy akkor stabilitással kapcsolatban is befejeztem. Pályaudvarok szintén ismertetésre került. Kérem szépen, akkor most egyelőre most tartsunk szünetet. Na hát kérem szépen, utolsó előtti felvonás. Egy kicsit kitekintünk a hagyományos vasutaknak a világából. És én most ezen a helyen, ebben a hátralévő rövid időben két területet szeretnék még számotokra bemutatni. Az egyik a nagysebességű vasutak, a másik pedig a városi vasutaknak egyik ágazatát, az úgynevezett átszállásmentes tramtrén rendszereket. Lehetne úgy is fogalmazni, hogy ez a két terület tulajdonképpen a legfényesebb oldalai, lapjai a vasút történetének napjainkban. Nagyon szép eredményekkel, meggyőzően mutatja ez a két terület, hogy a vasútnak van jövője. És talán ez is lehet a mottója ennek a 30 perces résznek, hogyha a vasútnak van jövője. Kérem szépen, kezdeném a nagysebességű vasutaknak egy rövid bemutatását ezzel az ábrával. Ezt kérem szépen a ÜSZÉ által kiadott ábra, amely azt mutatja, hogy 1964-től kezdődően napjainkig, sőt, egy kicsit előre vetítve a következő talán mondjuk 10-15 évben, hogyan változik, hogyan fejlődik a világban a nagysebességű vasutaknak a hálózata. De ennél ez az ábra sokkal többet mond, és gyakorlatilag én emiatt a mondani való miatt vetítem ki. Kezdjük ugye azzal, hogy 1964-ben indult el 210 km/h sebességgel rendszeresen, menetrend szerinti üzemben, Japánban, pár nappal a tokiói olimpia megnyitása előtt, a Tokió-Oszaka közti nagysebességű vasúti üzem. Tehát lényegében ez a nyitány, ez a kezdet. Ezért ez a grafikon is nyilvánvaló módon 1964-től kezdődik. Európa egy kicsit későn reagált erre a japán nyitányra, És későn reagált arra a pozitív sikerre, amit Japánban tapasztaltak, hogy óriási érdeklődés övezte, nem csak azért, mert újdonság volt, és most az emberek tolonganak az újdonságért, aztán 3 nap alatt lecseng az újdonság, és visszaesik a forgalom, hanem egy ragyogó szolgáltatást nyújtott ez a vasút, nem csak a közúti közlekedéssel szemben, hanem ami teljesen váratlan volt, azért volt váratlan, mert hát a világban ilyen kísérlet még nem volt, ez egy élő kísérlet, a légi közlekedésről is áthozta az utasokat. Az eljutási idő rövidebb, kiszámítható, sűrű, precíz menetrend, időjárástól többé-kevésbé független módon. Ezek mind az embereket a vasút irányába csábították. Hát kezdetben ugye Tokió-Oszaka, ez a úgynevezett Tokaido Shinkansen. Ennek aztán a folytatása volt a Sanyo 1, a Sanyo 2 vonalak, és ütemesen a 60-as, 70-es években ezek a vonalak épültek ki. Európa Franciaország révén lépett be elsőként a nagysebességű vasúti üzembe a 80-as évek elején. Tehát gyakorlatilag majdnem 20 évvel később. Pedig múltja, hagyománya a vasútnak Európában volt. Hát az angoloktól indult el, németek gőzerővel építették, ugye a Nürnbergfürti megnyitást követően, Magyarországon is 1000 kilométer vonalat építettünk, ugye emlékszünk a történetben, évről évre, és század fordulóra kiépült lényegében az európai hálózat. Tehát egy nagyon komoly villamosítás ugye németekhez kapcsolódik. Tehát Európa vezető szerepű volt, és orba nyomta Európát a japánoknak ez a belépése a nagysebességű kategóriába. A németeket meg a franciák esete nyomta orba, hogy egyébként is a két nemzet között egy rivalizálás van, pláne műszaki téren is, és akkor 80-as években elindult a TGV, 81-be Párizs-Lyon között, és ugyanazt tapasztalták, hogy a légi közlekedéstől elvon utasokat, nem csak a közúti közlekedéstől, és megindult Franciaországban is a hálózatnak az építése. 90-es évek elején lépett be Németország, Hannover, Würzburg, Mannheim, Stuttgarti vonalat durván egy időbe adták át, ugyanekkor léptek be a spanyolok is, és gyakorlatilag Európa nyugati felén elkezdődött országokon belül a nemzeti hálózatoknak az építése. Ezek a hálózatok a 90-es évek végére, a fővárosokból kiindulva elérték a határokat, és a határokon helyenként már találkoztak a 2000-es évek elején, és gyakorlatilag kezdett, és ma már arról tudunk beszélni, hogy Európában kontinentális méreteket ölt a hálózat. Na most ugye látjuk napjainkban, hát én ugye ezt az ábrát 2 évvel ezelőtt szerkesztettem, vagy pontosabban vettem át az ÜISZ-től, ott húztam egy vonalat. Tudnélék, addig 2009-ig, most nem érdemes 1-2 éven vitatkozni, hogy most hol húzom meg a vonalat, de durván a 21. század első évtizedéig egy ütemes, nagyon szép fejlődés volt tapasztalható az elmondott országok által, és kérem szépen, most itt hirtelen a görbe meredeksége változik. Ugye hát ezt nem tudjuk, hogy a műszaki mi voltunkat meghazudtolni, hát valahogy az ember talán így közelíteni ezt a görbét. Tehát a tangens alfában az alfa lényegesen megnövekszik. Mi ennek az oka? Tulajdonképpen tehetjük fel a kérdést, ki okozza tulajdonképpen ezt a váltást, és napjainkban, amikor mondjuk 2011 vagy 2012-t írunk, már tulajdonképpen az utóbbi 3-4-5 évben megduplázódik ez a nagysebességű hálózat, Miért duplázódik meg? Mely országokban duplázódik meg? Föltehetjük ezt a kérdést. És hát ez a folyamat nem áll meg, tehát itt nagyon komoly perspektívákat mutat ez az üzemmód. Logikusan, amikor ezt visszabontjuk, ezt a megállapítást a feltárás céljából, akkor kezdjük azzal, hogy földrészenként nézzük meg a hálózatokat, csinálunk egy leltárt, üzemben, Európában és Ázsiában, hát most legyünk egy kicsit nagyvonalúak, ne szőrözzünk, durván azonos, 4-5-6 ezer kilométer földrészenként, a többi, ugye Amerika nem érdekes, pillanatnyilag nem érdekes, viszont építés alatt Európa tartja tulajdonképpen az előző évek, évtizednek a tempóját, tehát 3000-et épít, nehezen látszik, és Ázsiában látjuk, hogy 10 000 kilométer épül. És akkor már is megvan tulajdonképpen a magyarázat, hogy miért lendül meg az ÜSZ-nek a görbéje Ázsia miatt. Európa se dőlhet hátra, nincs még kész az a hálózat, amit Európa a környezetvédelem, a szolgáltatási színvonal érdekében elképzel, hiszen 8000 kilométert, és Európában, a világon a legtöbb vonal van tervezés alatt, annak ellenére, hogy hát ma is azért Európa vezet a hálózathozban, majdnem duplája a meglévőnek. Tehát tulajdonképpen Európában és Ázsiában is vannak olyan országok ezek szerint, amelyek nagyon komoly építési és tervezési stádiumban vannak a nagysebességi vasutat illetően. Nézzük meg Franciaországot, kérem szépen. A legszebb európai hálózat, nehezen látszik, úgyhogy akkor mondom, jelenleg mondjuk kereken Franciaországban olyan 2100 kilométer van. Tehát üzemben, meg építés alatt mondjuk 2100. És tervezés alatt 2600. Tehát még mindig nem telített a francia hálózat. Pedig azt hinni az ember, hogy amikor kész Párizsból le Lyonon át Marseille-ig, kész észak felé Lille-Calais, felé, ugye meg a Lille-nél brüsszeli elágazással, Amsterdam felé. Kész a keleti vonal, a TGV Est Strasbourgig, ott volt ez a nagy sebességi rekord kísérlet. Akkor gyakorlatilag Bretagne irányába szépen elindult a vonal. Hát akkor még hol lehet építeni? És ennek ellenére, mert a francia városok követelik, harcolnak egymással, szó szerint harcolnak egymással, hogy be legyenek kötve a TGV hálózatba. A németeknek itt az adatai visszafogottabbak, 1300 van, mit tudom én, 400 kilométer építés alatt, tervezés alatt 600, de itt mindig fölhívom a hallgatók figyelmét, hogy Németországgal azért kell vigyázni, Franciaországgal szemben, mert a németeknél egy jó állapotú, jó minőségű hálózat van jelenleg is. Hát az összes fővonaluk 160-nal járható, ami nem mondható el, és villamosított. Amit nem lehet elmondani a franciáknál a hagyományos vasúti hálózatról. Tehát ott, ha a franciák minőségi váltást akarnak, akkor egy új hálózatot kell kiépíteni. Németeknek meg gyönyörű, sűrű hálózata, jó állapotú, jó minőségű. Nyilván ők is nem 160-nal akarnak azért Hamburg és München között közlekedni hosszú távon. Hát ott kiépítették, vagy kiépítik a vonalakat, de ők azért egy kicsit nyugodtabbak lehetnek, egy kicsit lassúbb tempót vehetnek föl a nagysebességű közlekedésben. Nem ugyanaz a kettő, hogy most mennyi a hálózat, és mennyi a nagysebességű járművek által bejárt hálózati hossz. Mert a német mindenhol jellemző az, hogy rohan a vonat, mondjuk teszem azt Párizsból, ugye most a mostani példa Bordeaux irányába túrig, és túr után pedig hát lassúbb sebességgel, nem tudom, pontosan ugye szakaszonként egy hosszú rész, Bordóig, milyen sebességi lépcsőkben, de lényegében akkor ott ballag a vonat, de az utasnak nem kell átszállni. Vagy nem tudom én, Párizsból Marseille-ig lerohan a vonat, és utána a Rivierán, ott már 60-nal megy a kertek alatt az üdülők, valahogy ne kelljen, aki nem tudom, Kámba megy, vagy Nizzába, vagy mit tudom én hova, hát ne kelljen átszállni. Tehát ezek a vonatok túlmennek gyakorlatilag a nagysebességű vonalakon. Németeknél vastagon túlmennek. Vastagon túlmennek, tehát lényegében egész Németországot behálózzák. Nagyon tipikus a németeknél az ICE T-jelű jármű, szó volt a billenőkocsi szekrényes üzemmódról. Egy kicsit persze most úgy át is tekintjük a tananyagot, azért sok mindent már mondtam, meg tanultatok, hallottatok. Billenőkocsi szekrényes jármű, amely 20-30%-kal nagyobb sebességgel tud közlekedni. Egy mondjuk egy 200-as vonalon, vidáman 230-240 körül tud menni. Tehát, hogyha a németeknek vannak ilyen 160 kötőjel 200-as vonalaik, kvázi nagy sebességet be tudnak ott is vezetni az ICET jelű üzemmel. Tehát kell ahhoz egy 160 vagy annál jobb pálya, és kell egy billenőkocsi szekrényes jármű. Ez a németeknél megvan. Tehát a Európába a nagysebességű járművek által bejárt hálózathoz a németeknél a legnagyobb. Ezt csak azért a tárgyilagosság kedvéért említem meg. Na most kérem szépen, Európában még egy, sajnos ez a piros szín itt most nem működik, még egy országra, a spanyolokra föl kell figyelni. 1600 kilométer van jelenleg a spanyoloknál üzembe. A legtöbbet építik, amíg a franciák 300-at, a németeknél jelenleg 400-ban, a spanyoloknál 2200-ban építés alatt. 2200, annyi, mint a teljes francia hálózat manapság. Vagy még talán el is maradnak a franciák ettől. Tehát spanyolokra nagyon oda kell figyelni, és kérem szépen, a spanyolok, ők nagyon kullogtak Európába gazdasági, közlekedési területen. Rosszabbul álltak, én megmerem azt kockáztatni, mint mondjuk Magyarország időnként néha a szocialista időszakban. Szegény ország volt, és megrázták magukat. Néhány évtized alatt helyre tud egy ország állni. Tanulság. Helyre tud állni, ha akarjuk, ha csináljuk a dolgokat. Nagyon sokat lendített rajtuk, azt hiszem említettem, nagyon sokat lendített rajtuk, hogy olimpiát bevállaltak, és világkiállítás. Sevillai világkiállítás, barcelonai olimpia. Ezek mind húzzák, az infrastruktúrát húzzák. Ne féljünk ezektől, mind a tűztől. Összességébe véve, hosszú távon hihetetlenül sokat hoz a konyhára. Ezért volt hülyeség lemondani Budapest-Bécs kiállítást. Vagy ezért nem jó, hogyha egy futball, mit tudom én, EB-t, vagy valamilyen világrendezvényt a sportba nem kapunk meg. Mert ezek mind saját magunkat fölemeljük. Na most kérem szépen, hogy akkor a másik ország, ugye, vagy másik földrész Ázsia, hát ezen belül Kína. Kérem szépen, Kínában már most 1200 kilométer van, pedig 3-4 éve nyitották meg az elsőt. Annyi, mint Németországban. Ott is 1200 volt. Döbbenet, amit csinálnak, és még inkább megdöbbent az, hogy jelenleg épül 9000, terveznek 3000-et. És ha most belemegyünk Kínába, egyébként megjelennek a törökök is. Tessék megnézni, törököknek most jelenleg Ankara-Isztambul között mondjuk 200 van üzembe, 500-at építenek, tervezés alatt 1700. Török is okos. Hát a török, kérem szépen, mi jellemző a törökre? A törökre az volt a jellemző az elmúlt évtizedekben, hogy vendégmunkásként a fél ország kint dolgozott Németországban. Pénzt keresett a török, kulturálódott a török, tudja mi az, hogy WC, hogy kell a WC-t tisztán tartani, igénye lesz rá, tudja mi az, hogy egy nem tudom én, bevásárlóközpont, ezt mind Németországban megtanulta, és mondjuk az a török család, aki nem tudott kiköltözni Németországba, ugye otthon várta a férjet, aki 10 év alatt összeszedett annyi pénzt, hogy most ezt mindezt a tudást, ismeretet, vágyat, ezt hazaviszi Törökországba, és most ott megvalósítják. De ugyanez van a műszaki területen is. Hát rengeteg török mérnök dolgozott Németországba. Hát a török is azért szereti a saját hazáját. Török is hazamegy, és azt mondja, hogy de jó lenne nálunk is egy ilyen nagysebességű ICE rendszert. És német pályákat építenek, Réda 2000-es vágányt, német dolgokat viszik haza. És a jármű is Siemens lesz. Hát ez is egy kicsit ránk nézve. Tanuljunk, lássuk, vigyük haza a pénzt, és otthon megcsináljuk meg. Tehát még a töröktől is tanulhatunk, gyerekek. Na most akkor kérem szépen, Kína, ugye itt nyitotta meg az első vonalat. Az első járművet a Siemens-től vették. Itt építik a pályát, gyönyörű szép pályaudvarokat építenek. De onnantól kezdve, hogy a német járművet megvették, ma már az ötödik, hatodik járműcsaládot fejlesztik ki saját maguk. Mi, akik világhírűek voltunk járműgyártásban, Ganz, most nincs sehol. Most kezdik vizsgálni, hogy hogyan lehetne talpra állítani a Ganzot. Hát Kína se volt nagysebességű járművek gyártásában, sehol nem volt. És pár év alatt gyakorlatilag a nulláról ezt beindították, fejlesztették. Tehát meg lehet a dolgokat oldani. Kérem szépen, itt van az a 12 vonal, amelyet 2014-ig bezárólag, és látjuk az építkezés kezdeteket, 2005, 8, 7 és így tovább, 5-6 év alatt gyakorlatilag megépítik ezt az összességében véve mondjuk ereken 10.000 kilométert. És itt vannak a kínai gyártású vonatok, CRH1, CRH2, na ez, amit a Siemens-től vettek, a CRH3, ott van a Réda 2000-es betonlemezes vágány, hazavitték a technológiát, CRH5, CRH380, ahogy ez most miért ilyen spéci számot kapott, ezt nem tudom, és itt van már asztalon a következő fejlesztés. És annyira belejöttek, ugye ugyanezt lehet mondani a mágnesvasútról, előbb csináltak mágnesvasutat, mint a németek. A németek tököltek azzal, hogy Hamburg-Berlint leszavazta a parlament 96-ba, pedig ők találták ki, Thyssen-Kruppnak egy hatalmas üzlet lett volna, a parlament leszavazta, és Kína azt mondta, hogy na jó, akkor majd Sanghajban megépítjük. Sanghajban most annyira megtetszett nekik, hogy kiviszik a városból több száz kilométerre, világon először két város között fog ilyen mágnesvasút megépülni. Hát kérem szépen, akkor ez volt mondjuk az első témakör, nagyon röviden, mint egy kitörési pont, és a másik, ezek ilyen előadási, Közlekedéstudományi Egyesületi előadási anyagokból, itt mondjuk kicsit így tömörebben, egy pár percet akkor erre a tram-train rendszerre. Döbbenetes képpel fog indulni, ott én azon átmegyek, de ezt kivetítettem, tehát én nem röstellem. Volt mondani valója a dolognak, úgyhogy mondjuk nem csak vizuális élményt jelentett. Innen kezdjük, kérem szépen. A vasutaknak, és ez is egy kicsit összefoglalás, települések közötti vasutakról beszélhetünk, városi vasutak, városterületeken belül, regionális vasutakról, a nagyvárosi régióból bemegy a nagyvárosba, és hegyi vasutakról. Tehát nagyon sokféle vasút van. És gyakorlatilag a tram-train rendszer az 90-es évek elején Karlsruhe-ban jelent meg, egy nagyjából hasonló konkrét helyszínrajzi szituációban, és ez a jellemző az európai városokra, hogy a pályaudvar, a nagyvasúti pályaudvar, az nem a város központjában van. Hanem, vegyük azt, nem tudom, Debrecen példáját, Miskolc, Szombathely, excentrikus, nem a főtér mellett van, hanem attól több kilométerre. Tehát az agglomerációból érkező nagyvasúti utasoknak át kell szállni. És ez az, amit a mai kényelmes ember nem szeret, és inkább autóval megy, még akkor is, hogyha hosszabb az eljutási idő, és infarktus kap bent ott a dugóba. Hogyan lehet kiszállítani őket, hogyha ezt az átszállást föloldjuk? Tehát összekötjük a nagyvasúti vonalakat kedvező pontokon, összekötő vágányt építünk a városi vasúttal, és több energia rendszerre alkalmas szerelvényeket üzemeltetünk. Na ez tulajdonképpen a Karlsruhe-i modell, amely ma már 13 viszonylattal rendelkezik Karlsruhe térségében, és van olyan vonal, amelyik 100 kilométerre lévő, Karlsruhe-től 100 kilométerre lévő városba, Heilbronba vezet ki. Nagyon pozitív volt a 90-es évek elején ez az üzemmód, és Európában egyre több város, Németországban, Franciaországban egyre több város kezdi el ezt a rendszert alkalmazni. Saarbrücken, Zwickau, Chemnitz, Nordhausen, Kassel, ezek mondjuk német példák. Magyarország egyébként alkalmas lenne erre, hiszen mi kell a tramtrén vasút-villamos rendszerhez? Hát vasúti pálya, amelyik egy adott nagyváros esetében az agglomerációból behozza az utasokat. Hát mindegyik városunk ilyen, tehát nagyon jó vasúti ellátottságot. Tessék megnézni, Szombathelytől Miskolcon át Szegedig 3-4-5, van amikor 8 vonal jön be, Budapest esetében 11 vonal jön be a városba. Tehát nagyon jó kiépíthető ez a tramtrén rendszer. Tehát ez is egy nagyon szép fejezete a vasútnak. Kérem szépen, vizsga! Én a jövő héten elutazom egy hétre vasúti ügyben Németországba. Ezért a héten, hát ez már csak 2 napból áll, holnapi naptól kezdve tanszéki honlapon rajta lesz az aktuális vizsgakérdéseknek a sorozata, magyarul a tételek. Ne lepődjetek meg, nagyon sok tétel lesz, de egy tétel az rövid. Kérdezhetnék én nagy átfogó kérdéseket, és lehetne 20 tétel. De akkor ti nem tudjátok, hogy mi tartozik oda mögé. Ha viszont fölparcellázom, van, amikor csak egy kis ábra, vagy egy kis képlet, vagy két sor. Tehát azért mondom, hogy ne tessék megjegyni, hogy most én tudom, 60 kérdés, vagy 70, nem számoltam le. Tehát nagy számú. De, na most. Tehát jöttök, azt hiszem hétfő és szerdai napokon van, szóbeli, vizsga. 8-tól 10-ig van írásbeli, és a kiadott tételsor fő témaköreiből 6 vagy 7 témakör van, egyet-egyet kaptok. Azt papírra kell vetni a válaszokat, 8-tól 10-ig, ez az írásbeli. Tehát papírt hozzatok magatokkal, ezt az Anna kéri az adminisztrációról, és hozzatok kinyomtatva tételsort. Tehát hónaptól rajta lesz a tanszéki honlapon, és azt kinyomtatjátok. Hát az annak érte, de hát tulajdonképpen akkor lehet, hogy az én nevemben, hogy tanuljatok. Na most ide figyeljetek. Becsüljük meg egymást. Az én becsülésem az abban is megjelenik, hogy ne tessék egy napi fölkészüléssel eljönni vasútból. Tudom, fogom tudni, látni. Még be se jössz a szobába, és látom, hogy hány napot tanultál. Higgyétek el. megérdemel ez a mérnöki szakterület annyit, reálisan, hogy azt mondjam, hogy körülbelül 3-4 nap alatt lehet fölkészülni. Tehát 3 nap átnézed, 4. nap még egyszer, és utána eljössz vizsgára. Tehát nekem 3 napnál kevesebbel ne jöjjön senki. Nem fogok kegyelem jegyet adni. 3 nap alatt, ha 1 napot tanulsz, a szemed nem fog csillogni a vasúttól. Ennél többet tanulod, annál jobban csillog a szemed. Azt veszem észre, és én azt fogom értékelni. Mennyire csillog a szemed? Szóbelin, megnézem az írásbelit, adok 1-2 kérdést, kicsit elbeszélgetünk a vasútról, és akkor így a gyakorlati jegyek alapján, meg az írásbeli alapján megkapjátok a jegyet vasútépítésből. Nálam lehet úgy javítani, hogy már nem ront a tag. Tehát amit egyszer megszerzett, azt hibernáljuk. Tehát valaki, mit tudom én, szerzett 4-est. Például a barátunk, aki úttörő vasutas volt. Hát a te esetedben, ne haragudj, egy 4-es az nem jó jegy. Tehát aki tényleg lelkes, szereti, szakirányba megy, hát annak 5-ösnek kell lenni. Mert én is azt fogom mondani, öregem, ez most 4-es. És megkérlek arra, hogy tanuljál még, és gyere el az 5-ösért. Ha nem tudja legközelebb, nem fogom lerontani. Az a jegy akkor az megmarad. De megadom a lehetőségét a javításnak. Tehát ezt így kezeljük. A vizsgára kérem szépen ötözzünk föl. Az egy ünnep legyen. Becsüljük meg egymást, lányok legyenek csinosak, szépek, fiúk is elegánsak, nyakkendő, ne tornacipő, ne farmernadrág, hajunkat szépen mossuk meg. Egy mérnök, tehát nem az, hogy csapzott, meg nem tudom, nem. Ez ugyanolyan fontos, hogy hogyan jön be tulajdonképpen abba a szobába. Hát már felnőttek vagytok, nem gyerekek, nem. Kicsit hangsúlyozzuk ki, elegánsan. A körülmények nem tudom mennyire lesznek elegánsak, mert a tanszékünk költözik. Tehát én most már azért vagyok ugyan trógerul, mert pakolok. Jövő héten nem leszek, szétszedik a szekrényemet is ráadásul. Úgyhogy a hivatalos költözés az pont június első hetébe, tehát már ott nem tudok tartani. Az új helyen lehet, hogy még nem tudok tartani. Hát most vannak variációk. Vagy az aulába, nagy hec lesz, lehozok egy széket, 2 széket, egyet a hallgatónak, egyet nekem, többiek ott fognak körbe kígyózni a sor, mert időnként lesz, amikor 50-60-an lesztek. Hát aztán lehet, hogy kimegyünk az udvarra, Hadik kávéház is közel van. Legyen egy kellemes az a vizsga. Ne ez a körömrágósdi. Tehát figyeljetek ide, tőlem nem kell félni. Én bármilyen buliba benne vagyok, csak csillogjon a szemetek a vasúttól. Köszönöm szépen.